A mai epizódban dr. Sebők Ferenc, a Szegedi Tudományi Egyetem egyetemi docense fog hozzám csatlakozni, és a 100 éves háborúról fogunk beszélgetni. Nagyon izgalmas téma, és a tanár úr folyamatosan kutatja, szóval napra kész információkkal fog minket ellátni. Jó szórakozást kívánok! Jó napot kívánok, üdvözlöm a műsorban.
Jó napot kívánom.
Ugye a hallgatóink tudhatják a címből, hogy a 100 éves háborúról lesz szó, és ez nem kis feladat lesz 100 évet feldolgozni és nagyjából átvenni, hogy mik történtek. Szóval akkor kezdjük az elején, hogy hogyan is indult el ez a konfliktus, mi okozta a kitörését.
A 100 éves háború gyökerei messzire nyúlnak vissza a történelemben. A 12. századtól kezdve az angol királyoknak mai Franciaország területén is jelentős birtokai terültek el, például Észak-Franciaországban, Nyugat-Franciaországban. Ezek közül a legjelentősebb a 14. században az akvitániai hercegség volt. Ennek a hercegségnek az ura, harmadik Edward, angol király, hatodik Fülöp, francia királynak hűbérese volt. Azonban ennek a hűbéri eskünek a letételét megtagadta, hiszen így módon a birtokait illetően a francia király joghatósága alá került volna. Emiatt 1337-ben fegyveres konfliktus tört ki a két ország között, hiszen Fülöp ragaszkodott a hűbéri eskü letételéhez, Edward pedig erre nem volt hajlandó. Tehát a konfliktus gyökerei több évszázadra tekinthetnek vissza. Volt is angol-francia összeütközés már korábbi évszázadokban is ennek kapcsán, de ilyen hosszú és ilyen intenzív hadviselést kiváltó konfliktusra még eddig nem került sor. A konfliktusra katonai értelemben az angolok a skót háborúk során készültek föl. Ennek a története, ha máshonnan nem, akkor az érdeklődők számára a Rettenthetetlen című filmből ismerős lehet, ami ugyan tartalmaz jelentős történelmi pontatlanságokat is, de alapjában véve igaz történetet mesél el. Tehát a skótok és az angolok között hosszú időn keresztül konfliktus volt, és e konfliktusok során az angol haditechnika eljárás, katonai eljárások, amiket a 100 éves háborúban is alkalmaztak, sőt sikerrel alkalmaztak, kipróbálásra kerültek, kipróbálták őket. Nem tudom, erről szólhatok-e esetleg egy-két mondatot, hiszen nem tartozik annyira szorosan a fő témánkhoz, de majd a konfliktusokról, amikor szót ejtünk, akkor nyilván erről bővebben is nyilatkoznék. A dolog lényege az, hogy a lovagi hadviselés módszeréről, amely a korábbi évszázadokban a nehéz lovasság csata döntő szerepén alapult, most át kellett térni egy újfajta hadviselési módra. No, de visszatérve a 100 éves háború kitöréséhez, ennek első szakaszát 1337-től 1360-ig, az úgynevezett Brétinyi békéig számítjuk. Ez alatt az időszak alatt három jelentős összecsapásra került sor. Ezek közül az egyik tengeri csata volt, ami a középkori hadviselésben viszonylag ritkának számított, hiszen ekkora hajózás technikai okok miatt még partmenti hajózásra korlátozódott, ezért nyílt tengeri összecsapások, amik a 16. századtól kezdve már jellemzik a tengeri hadviselést, még ekkor nem kerülhetett sor. Hatodik Fülöp, francia király, az angol kikötők ellen végrehajtott sikeres támadások után arra szánta el magát 1340-ben, hogy inváziót indít Anglia ellen, Ugye? Ennek voltak sikeres előzményei, történeti előképe, hiszen Hódító Vilmos ugye 1066-ban sikeres inváziót hajtott végre Anglia ellen, tehát valami hasonlónak a megismétlésére készült a francia király, ezért a francia flottát összevonta Sluis városánál, ugye ez francia kikötőváros, és itt készült az invázió megindítására, amiről az angolok tudomást szereztek, és hajóhadukkal rátámadtak a francia flottára, mégpedig, ahogy az akkori szóhasználat mondta, szél alatt, tehát a szelet hátulról kapva, de alapvetően gályákkal, tehát nem kizárólag vitorlás meghajtása készített hajókkal, rátámadtak a francia flottára, és ebben a tengeri csatában teljesen szétverték a francia flottát. Tehát ezzel az Anglia elleni invázió közvetlen veszélye elhárult. A következő fontos esemény 1346-ban került sorra. Ekkor harmadik Edvárd király partra szállást hajtott végre Normandia területén, egész pontosan Cotentin félszigeten, amely aztán később a II. Világháborúban is fontos szerepet játszott, és itt a normann hűbéreseivel, hiszen mondottam, hogy Észak-Franciaország is az angol királyokhoz tartozott, szövetkezve hadjáratot indított, amelynek pontos célja nem tisztázott a mai napig se. Az angol történetírásban két ellentétes álláspont ütközik ezzel kapcsolatosan. Az egyik álláspont szerint Andrew Eyton történész képviseli ezt. A király, az angol király úgynevezett csatakereső taktikát alkalmazott, tehát a franciákat fegyveres összecsapásra kívánta kényszeríteni, azáltal, hogy a francia királyhoz tartozó észak-francia területeken súlyos pusztításokat vitt véghez, tehát az angol sereg vonulása közben elhamvasztotta az útjába eső falvakat, városokat, kirabolta lakosságot, ezzel vagy a saját utánpótlásának kiegészítéséhez is jelentősen hozzájárult, és mindezt azért tette, hogy a francia királyt csatára kényszerítsen. És hát ennek a csatán, vagy ennek a hadjáratnak a vége lett a Crécy csata, amiről majd mindjárt szeretnék beszélni. A másik álláspont Michael Livingstone és Kelly de Vries hadtörténészek nevéhez fűződik, és ez szerint harmadik Edvárd eredeti terve Párizs elfoglalása lett volna. Azonban miután a francia sereg gyors mozgósítására sor került, ez a terv illuzórikussá vált, ezért az angol király tervén módosítva Calais felé vette az irányt, Calais elfoglalását tűzte ki fő célul, valamint, hogy a francia sereggel való összecsapást elkerülje, hiszen a franciák jelentős számbeli fölényben voltak. Tehát tulajdonképpen a Crécy csatamezőhöz érkezve, vonulva ezt Michael Livingstone és Kelly de Vries mint egyfajta menekülést írták le, hát persze ezt nem kell a szószoros értelmében vennünk, tehát nem igazi menekülésről van szó, hanem tervezett és szervezett keretek között végrehajtott visszavonulásról, de végül is Crécy közelében csatára kényszerült az angol sereg, és itt alkalmazták első ízben a franciákkal szemben azt a harcmódot, amit a skót háború során dolgoztak ki és fejlesztettek tökélyre. Ennek a lényege pedig a következőképpen írható le. A lovagi hadviselés fénykorában, mint mondottuk, a csata döntő szerepet a nehéz lovasság játszotta. Nehéz lovasság mindent elsöprő rohama, például a keresztes háborúk első időszakában is megmutatkozott. Azonban a 14. században már más szelek fújtak ezen a téren, hiszen a szervezett, jól kiképzett, gyalogos egységek, amennyiben alakzatukat meg tudják tartani a lovas rohammal szemben, akkor nem voltak eleve kudarcra ítélve a csatamezőn a lovagokkal szemben. Ezt a franciák is a saját bőrükön kellett, hogy megérezzék. 1302-ben az úgynevezett sarkantyúk csatájában a flamand milíciák, ugye a flamand városok által kiáltott katonassága szemben súlyos vereséget szenvedtek a franciák, ugye a francia lovagi sereg. Na már most Crécynél, amelynek egyébként a csata pontos helyét illetően is komoly viták vannak az angol történetírásban, mert kialakult egy olyan nézet, hogy ez a csatahely egy bizonyos dombhát előtt található meg, és hát a források értékelése alapján a tradicionális álláspont az volt, hogy itt vívták a csatát. Azonban az előbb említett Michael Livingstone és Kelly de Vries történészek legújabb kutatásai szerint, és ez annyira friss, hogy az ezzel kapcsolatos monográfia idén nyáron jelent meg, a csatát mintegy 5 mérfölddel, ugye ez kilométerre átszámítva majdnem eléri a 7,5-8 kilométer, távolabb vívták, valamint a források tudósításának újraértékelésével arra következtetnek az utóbb említett történészek, hogy az angolok két erdő közé csalogatták a francia lovagsereget, amely két erdő egyfajta tölcsérszerűen összefelé tartott, és a tölcsér szűkebbik végénél állították föl seregeiket, és ami a kutatási eredményekben új, az, hogy szekérvárat is alkalmaztak már az angolok. Ennek az a nagy újdonsága, hogy a szekérvárat a hadtörténetírás idáig a huszitákhoz kötötte, hogy a huszita háborúk 15. század első évtizedeiben zajlottak le. Itt azonban adatok vannak arra, hogy az angolok táborukat szekérvárral erősítették meg. Azonban ez a szekérvár nem írt le egy kört, illetve egy ilyen bezárt területet nem vett körül, hanem egyik oldala nyitott volt. És egy nyitott résznél pedig hevenyészet erődítményeket, föld erődítményeket emeltek, tehát egy széles árkot ástak ki, hogy a lovasság ne tudjon azon keresztül támadást indítani. Ez a rés a szekérváron mintegy 100-150 méternyire tehető, és ezt a terepbejárás is igazolta, tehát Michael Livingstone és Kelly de Vries van kollégái, ugye a helyszínen is ellenőrizték, és még most is látható ennek az ároknak a nyoma. Tehát ez szerint az angol sereg a következőképpen állt föl ebben a csatában. Az erdő szélén, ugye, ami tölcsérszerűen mutatott az angol tábor felé, íjászokat helyeztek el, róluk még majd szeretnék beszélni. A kb. 100-150 méteres árokkal védett térségem, ugye, ami a szekérvárnak a nyitott oldala volt, pedig lóról leszállt lovagok, páncélban, tehát mint amilyen páncélban egyébként lóháton indultak csatába, de gyalogosan, és közöttük vegyesen szintén íjászok helyezkedtek el. Ezek az íjászok egy speciális, az angolokra jellemző íjat használtak, ugye ez volt az úgynevezett hosszú íj, vagy longbow angolul, amely mintegy 180 cm, de akár 2 méteres magasságú íj volt, tehát ember magasságot meghaladó. Ebből adódóan a kilőtt nyílveszők röppájáját ívesen kell elképzelnünk, tehát nem egyenes vonalban vízszintesen lőttek az ellenségre, hanem fölfelé a levegőbe, és így a nyílveszők becsapódási energiáját a nehézségi erő is növelte. Íjat természetesen korábban is használtak az angolok csatáikban, azonban az újdonság itt és a 100 éves háború más csatájaiban a koncentrált tűzerő alkalmazása, tehát hogy az íjászokat nagy tömegben és tartósan arra használták föl, hogy a rájuk támadó ellenségre nyílzáport zúdítsanak. Hát ezt a középkori források tudósításai általában úgy írták le, hogy olyan sűrűn zuhogtak a nyílvesszők, hogy szinte elhomályosították a napot. Hát ez nyilván valamelyes túlzást jelent, de az kétségtelen, hogy a hosszú íj tűzereje az igen jelentős volt. Egy gyakorlott íjász egy perc alatt akár 5-6 nyílvesszőt is ki tudott lőni, annak ellenére, hogy az íj megfeszítéséhez igen jelentős erőre volt szükség. Tehát ezt a nyilazást azért órákon keresztül nyilván nem lehetett fönntartani, hiszen ebbe belefáradt volna az íjász, de erre nem is volt szükség, hiszen a rájuk támadó ellenséggel azért előbb-utóbb közelharcba kellett kerülniük, tehát az íjászok is föl voltak szerelve úgynevezett szálfegyverekkel is, azaz a közelharc megvívására alkalmas eszközökkel. További újítás az íjászokat illetően, hogy ezek lovas íjászok voltak. Ez nem azt jelenti, hogy a csatában lóháton vettek volna részt, hiszen az előbb is utaltam rá, hogy mind a lovagok, mind pedig a fegyverhordozók, hiszen a lovagok mellett ugye valamivel gyengébb fegyverzetű, de szintén a közelharc megvívására alkalmas katonák is szolgáltak, és az íjászok is a hadjáraton, lóháton vettek részt, tehát a sereg mozgása gyors volt, hiszen a sereg legjelentősebb része, leszámítva a trént, ugye, amely szekereken szállították a szükséges élelmiszert és más egyéb dolgokat, lóháton mozgott, viszont a csata megvívásakor leszálltak a lóról. Ennek az volt az előnye, hogy a közelharc, a kézitusa megvívásakor több terük nyílt arra, hogy ezt megvívhassák. Tehát a csata úgy kezdődött el, hogy a francia üldöző sereg élén haladó genovai számszeríjászok, akik még nem készültek a csata megvívására, ezért nem is volt náluk az a hosszú pajzs, amit egyébként alkalmazni szoktak, vonultak, és őket küldte a francia uralkodó elsőként támadásra, azzal a céllal, hogy megbontsák az angol sereg csatarendjét. Számszer íj tűzgyorsasága nem közelítette meg a hosszú íjét, hiszen ennek megfeszítéséhez sokkal jelentősebb erőre volt szükség, mint a hosszú íj esetében, ezért ez csak egy mechanikus szerkezet segítségével lehetett elvégezni, ezért egy gyakorlat számszer íjász 10 vagy 1 perc leforgás alatt legfőjebb 2-3 lövést tudott leadni, tehát ez körülbelül fele akkora tűzgyorsaságot eredményezett, mint a hosszú íjjal felszerelt katonáké. Viszont az is igaz, hogy a számszer íj ütő ereje sokkal nagyobb volt, mint a hosszú íjé, tehát ezt halálos fegyvernek nevezték a középkorban, olyannyira, hogy a pápa egy időben be is tiltotta ezt a keresztényekkel szembeni alkalmazását. Persze ezt senki nem vette figyelembe, tehát a keresztények egymás ellen is használták a számszeríjat. Például a híres angol király, oroszlán szívű Richard is egy ilyen számszerí találat áldozataként hunyt el. Tehát a genovai számszeríjászok kapták a feladatot, hogy megbontsák az angolok csatarendjét, de erre nem volt módjuk, mivel a működésükhez szükséges nagyméretű pajzsokat, ezeket a középkorban pavéze pajzsoknak nevezték, a trén szállította hátul, tehát nem állt rendelkezésükre ekkor, amikor a csatába küldték őket, tehát teljesen védtelenek voltak az angol íjászok nyílzáporával szemben. És noha viszonozni tudták ezt a tüzet, és hát nyilván értek is el ezzel bizonyos eredményeket, de megbontani nem sikerült az angolok csatarendjét, annál nagyobb veszteséget szenvedtek el ők maguk. És ezután pedig francia király elérkezettnek látta az időt, hogy lovagjait küldje harcba. A francia lovagok azonban a korábbi harceljárást alkalmazva, azaz nehéz páncélzatban, lóháton, dárdájukat előre szegezve indultak meg az angol harcrend felé, és a hosszú íjjal felszerelt angol íjászoktól hatalmas veszteséget szenvedtek el, hiszen mind a lovak, mind a lovagok találatokat kaptak, megsebesültek, egyesek meg is haltak. Tehát ahhoz a bizonyos árokhoz, amit az előbb említettem, csak kevesen jutottak el élve, és azok harcba kezdtek a gyalogosan harcoló angol katonákkal, mindazonáltal, hogy nem túl sokan jutottak el ide élve vagy sértetlenül, mégis heves kézitusára került sor, olyannyira hevesre, hogy ezt az angol centrumot irányító parancsnok, aki nem volt más, mint az úgynevezett Fekete Herceg, harmadik Edward király legidősebb fia, Velszi Herceg, ugye a kijelölt trónörökös, aki egyébként később jelentős hadvezéri hírnévre tett szert, de király sohasem lett, mert hamarabb meghalt, mint az apja. Tehát ő irányította a centrumot, a kézitusában ő maga is részt vett, sőt, egy rövid időre a franciák bekerítették és foglyul ejtették, ugye, tehát már úgy nézett ki, hogy a csata a franciák javára fog eldőlni, az előbb említettek ellenére is. Azonban az angoloknak sikerült kivágni a gyűrűből a trónörököst, a fekete herceget kiszabadítani, és így a kézitusa végül is az ő javukra dőlt el, és a sötétség beállta után a francia sereg kénytelen volt menekülőre fogni, súlyos veszteségeket szenvedve, tehát teljes volt az angol győzelem a Crécy csatában. Ezt követően pedig az angol sereg Calais alá vonult, amelynek az ostroma sikerrel járt, és az angolok egy igen jelentős hídfő álláshoz jutottak a kontinensen, amelyet egészen a 16. századig sikerült megtartani. A háború további szakaszában az úgynevezett portyázások játszották a legfőbb szerepet. Erre az angol történetírás is a francia kifejezést, az úgynevezett chevauchée-t használja. Ezzel azt kell értenünk, hogy az angol csapatok Nyugat-Franciaországból, illetve Észak-Franciaországból kiindulva pusztító portyákat vezettek a francia királyság területére, azból a célból azért, hogy a francia királyt újból csatára kényszerítsék, illetve, hogy az alattvalókat a királyuk ellen fordítsák, hiszen ne felejtsük el, hogy a középkori uralkodók egyik legfontosabb feladata az, hogy alattvalóikat a külső támadásoktól megvédelmezzék. Hát ugye az angolok ezzel azt kívánták demonstrálni, hogy a francia király képtelen ezt a fontos feladatát ellátni, hogy hűbéreseit, alattvalóit a pusztító angol támadásoktól megóvja. A következő jelentős hadjárat az éppen egy ilyen portyázásból, egy ilyen chevauchée-ból nőtt ki. Az előbb említett Fekete Herceg, akit szintén Edwardnak hívtak egyébként, vezetésével, aki ezúttal 1356-ban vagyunk, Nyugat-Franciaország területéről indított dél-keleti irányba egy ilyen pusztító hadjáratot, és az útjába eső területeket kirabolta, fölprédálta, katonái hatalmas zsákmányhoz jutottak, hiszen ne feledjük el, hogy a középkori katonák egyik fontos motiváló tényezője az a zsákmány szerzés volt. Francia király ezt nem nézhette tétlenül, és seregével utána eredt az angol seregnek, és Poitiers-nél csatára kényszerítette ezt. Ugye Poitiers neve ismerősen csenghet, hiszen itt állították meg a frankok az arab előre nyomulást 732-ben, tehát már akkor is egy fontos csata zajlott itt le. Hát ennek a csatának a hordereje nem volt azért olyan nagy, mint a 732-esnek, azonban az angol sereg megint csak győzelmet aratott az előbb emlegetett harceljárás alkalmazásával, hiszen az angol seregnek most is a jelentős részét az úgynevezett lovas íjászok alkották, és amikor a Fekete Herceg seregének menetoszlopát harcra kényszerítették a francia csapatok, az gyorsan hadrendbe rendeződött, a szokásoknak megfelelően, azaz a jobb szárny, bal szárny és a centrum elrendezésben, és mindhárom részben találhatók voltak íjászok, megint csak lóról leszállva, és hát az angol lovagok is, meg az őket támogató Breton, meg gaszkonyi lovagok is lóról leszállva szálltak hadba, és így a csata megvívása meglehetősen hasonlatos volt a krészi ütközethez. Persze voltak eltérések is, hiszen a franciák is tanultak azért a krészinél elszenvedett veszteségből, tehát az ő seregükben is immáron az íjászok száma magasabb volt, mint krészinél, de nem volt annyira erős a francia gyalogság, illetve a francia íjászok csapategysége, hogy az angolokkal föl tudja venni a küzdelmet a siker reményében. Tehát a poitiers-i csata is elveszett a franciák számára, sőt, maga a király is fogságba került. Széles körű elégedetlenséget váltott ki Franciaországban, és két évvel később egy nagy parasztfelkelésre is sor került, 1358 mondja Jacquerie néven ismerős parasztfelkelés, amit végül is nagy nehézségek közepette sikerült elfojtani, és 1360-ban ugye a Brétinyi békével sor került a háború első szakaszának lezárására. Persze, a béke nem jelentett teljes fegyvernyugvást, tehát Franciaország lakossága nem élvezhette sokáig a béke örömeit, gyümölcseit. Tudnék, mind a franciák, mind az angolok jelentős számban alkalmaztak a seregükben zsoldosokat. Na most a zsoldosok főhivatás szerűen hadviseléssel foglalkoztak, semmi máshoz nem értettek, és nem is akartak más tevékenységet folytatni, azaz beilleszkedni a társadalomba, ez békés munkát végezni, ez számukra elképzelhetetlen dolognak számított. Ezért a brétinyi béke utáni időszak mind Franciaországban, mind Itáliában az úgynevezett zsoldos kompániák időszaka, amelyek megkeserítették az emberek életét. Itáliában az egyes városállamok fogadtak fel ilyen zsoldos kompániákat az egymással szemben folytatott küzdelmeik során, Franciaországban pedig az egymással vetélkedő különböző főurak, illetve főpapok fogadták ideiglenesen zsoldjukba ezeket a katonákat, akiknek rendkívül vegyes összetétele volt, mert angolokat, németeket, franciákat egyaránt megtalálunk a soraik között. Csak egy konkrét példát emelnék ki közülük, illetve annak illusztrálására, hogy a zsoldos tevékenység az a társadalmi felemelkedésre is lehetőséget nyújtott. Sir John Hawkwoodról van szó, aki egyszerű íjászként kezdte a pályafutását, akkor természetesen még nem volt Sir előnévvel megtisztelendő ember, majd pedig a száz éves háború említett csatáiban fölemelkedett, magasabb rangra tett szert, majd pedig az említett béke után önálló zsoldos kompániát hozott létre, Itáliában harcolt, például Firenze is több ízben szolgálatába fogadta, és érdekességként említem meg, hogy magyar zsoldosokkal is szolgált együtt, például Toldi Miklóssal, aki Itáliában szintén zsoldosként is szolgált egy bizonyos időben, és hát ezt a zsoldos kompániát úgy nevezték, hogy Alba Societas, ami magyarul szó szerint fehér társaságot jelent. Hát ezzel kapcsolatban viták vannak, hogy a fehér elnevezés az honnan származik, mire utal, de könnyen elképzelhető, hogy ebben az időben már igen nagy mértékben elterjedt és sokak által alkalmazott lemezpáncél, ugye aminek fényesre volt csiszolva a felülete és visszaverte a napsugarait, tehát messziről nézve fehér színűnek tűnt, elképzelhető, hogy innen kapta az elnevezését. No, de visszatérve a száz éves háborúhoz, a második szakasz idején, ami 1360-tól 69-től újultak ki a hadműveletek. Nagyobb csatákra ekkor nem került sor, azonban portyázásokra, várostromokra továbbra is sor került, váltakozó sikerrel, tehát azt úgy jellemezhetjük ezt az időszakot, mintha álló háború lett volna, hol az angolok, hol a franciák értek el kisebb-nagyobb sikereket a másik rovására, de a háborúskodás elszenvedője az minden esetben a vidék és a városok lakossága volt. Ezek a zsoldos kompániák is megint ugye a királyok szolgálatába álltak, tehát foglalkoztatóra találtak. A háborúskodás ezen szakaszában azért inkább a franciák javára billent a mérleg nyelve. A harmadik szakasz pedig egyértelműen 1415-től veszi a kezdetét, amikor is az angol trónon ülő 5. Henrik személyében egy kiváló hadvezéri képességekkel rendelkező uralkodóhoz jut Anglia. Tehát 5. Henrik felelevenítve elődei, legjelesebb elődje, 3. Edward célját, a francia korona megszerzését tűzte ki célul magának, és ennek érdekében hadjáratot indított 1415-ben. Azonban e hadjárat először úgy tűnt, hogy bal sikerű lesz. Tudnék, az angol sereget rögtön a Franciaországban való partra szállás után jelentős francia seregek kezdték üldözni, támadni, ráadásul a táborban vérhas járvány tört ki, ami igen súlyos következményekkel járt. Halálos betegségről van szó. Volt olyan magyar király is például, aki ennek esett áldozatul 1439-ben, Habsburg Albert, aki ugye nem mellesleg az első Habsburg uralkodó volt a magyar trónon. No, visszatérve 1415-höz, tehát az angol tábort a hadjárat során élelmiszerhiány sújtotta, és egyben a vérhas járvány is súlyos következményekkel járt. Ezért Henrik legokosabbnak a hadjárat félbeszakítását tartotta, és Calais felé tartott. Ugye említettük, hogy Calais egy fontos pont a kontinensen, ahol az angol hajók kiköthetnek, utánpótlást szállíthatnak, illetve hogyha a helyzet rosszra fordul, akkor az angol sereg evakuálása is végrehajtható innen. Tehát az angol sereg 1415. októberében, mondhatjuk így, hogy mai fogalmaink szerint erőltetett menetben, tehát hogy a katonáknak a szokásosnál nagyobb távolságot kellett napi menetben megtenni, és hát ez elképzelhető, hogy a járványtól legyöngült katonák számára nem könnyű feladat volt, menetelt Calais felé, amikor is Agincourt-nál a franciák csatára kényszerítették a sereget. Mivel az összecsapás nem volt elkerülhető, Henrik, aki, mint említettem, kiváló hadvezér volt, és tudatában volt elődei sikereinek, hogy azt hogyan értékel, és nem csak ennek, hanem hadművészet teoretikusai, például az ókori, késő ókori Vegécius de re militari című munkáját is ismerte, amiben Vegécius igaz a késő ókori seregekre vonatkoztatva, de a középkori seregek által is alkalmazható módszerekkel írta azt le, hogy hogyan lehet egy csatát sikeresen megvívni, amennyiben erre rákényszerül az ember. Tehát mindezeket figyelembe véve, Henrik is úgy állította föl a seregét két erdőség között, hogy az ne legyen megkerülhető, átkarolható a francia sereg által, hiszen a franciák nagyobb létszámú sereget állítottak ki. Ezért, hogy az átkarolás veszélyét kivédje, seregét széthúzta akkorára, hogy a két erdő közötti részt kitöltse a sereg. Megint csak lóról leszállva állította fel a seregét, és az íjászokat két oldalon az erdő fái, a legszélső fasor mellett sorakoztatta föl, hogy a rohamra induló franciákat nyílzápor alá verse. Valamint az angol csatasor előtt rézsútosan, körülbelül a 45 fokos szögben a földbe vert, kihegyezett karókat is fölállított, hogyha lovas rohamra kerülne sor, akkor ezek a kihegyezett karók a lovak szügyébe döfjenek, és ez így hozzájárulhasson a lovas roham megállításához. Persze a franciák sem voltak tudatlanok a hadművészetet illetően, meg hát levonták a tanulságot a korábbi csatákból is, ezért ezúttal nem úgy indult a csata, mint Crécynél, illetve Poitiersnél, azaz, hogy a francia nehéz lovasság lóháton rohamra indult volna, hanem a francia uralkodó Károly seregét fölállítva, de a hosszú ijászok lőtávolán kívül állította föl a seregét, és arra várt, hogy ezúttal majd az angolok fognak támadásra indulni. Tehát ahogy ez a középkori csaták esetében szokásos volt, ugye párviadalok játszódtak le a két csatasor előtt, aztán lovasok közelítették meg az ellenfél csatasorát, és kihívó kiáltásokat, becsmérlő kiáltásokat intéztek hozzájuk, hogy gyávák vagytok, nem mernektek megtámadni bennünket, de ez nem váltotta ki a francia rohamot, ezért Henrik arra adott parancsot, hogy a csapatai gyalogosan nyomuljanak előre, annyira, hogy a hosszú íjak lőtávolába kerüljön a francia sereg. Ezt meg is tették, és nyílzápor zúdítottak a franciákra, akik visszavonulni ugye nem akartak, mert a lovagi étosz az nem engedi meg, hogy az ellenség elől megfutamodjunk, ugye? Tehát mást nem tudtak tenni, mint hogy támadásra indultak. Erre az angolok visszavonultak megerősített állásukba, de úgy, hogy közben a hosszú íjászok folyamatosan tűz alatt tartották a franciákat, akik ezúttal, mint mondottam, tanulva a korábbi tapasztalatokból, szintén gyalogosan indultak rohamra, tehát a lovaikat hátul hagyták a táborban, és miután elérték az angol csatasort, súlyos veszteségeket szenvedve útközben, hiszen a hosszú íjászok két oldalról is, meg szemből is nyílzáport zúdítottak rájuk, de elérték az angol csatasort, és itt kemény kézipusára került sor, olyannyira kemény kézipusára, hogy a források leírása szerint a holttestek és a sebesültek helyenként ember magasságú halmokban tornyosultak föl, tehát már pusztán ez a tény megakadályozta, hogy egyes helyeken a küzdelmet tovább folytassák, hiszen egyik oldalról is és másik oldalról is a hadviselők között ugye a holttestek olyan halmokban tornyosultak föl, nem lehetett őket megkerülni, átkelni rajta. Ennek ellenére a franciák majdnem megnyerték ezt a csatát. Tudnilik, a francia király lovasságának egy részét tartalékban tartotta, és azt a parancsot adta, hogy kerüljék meg az erdőt bal felől, és támadják meg az angol trént, az angol tábort. És erre sor is került, ami az angolok körében kisebb fajta pánikot váltott ki. A király, látva, hogy esetleg két tűz közé szorul a serege, parancsot adott a foglyok kivégzésére, ami egy mai szemmel nézve kifejezetten embertelen cselekedet volt, és a középkorban sem szívesen hajtottak végre ilyen parancsot a katonák, hiszen a foglyokért váltságdíjat lehetett kapni, különösen az előkelő foglyokért. Tehát ha a foglyul ejtett franciákra gondosan ügyeltek az angolok, de hogy nehogy ezek kiszabadítva a francia lovasság ellen fegyvert foghassanak ellenük és hátba támadhassák az angol sereget, ezért adta ki ezt az embertelen parancsot Henrik, hogy a foglyokat végezzék ki. Azonban az angol katonák ezt csak immel, ámmal és kénytelen, kelletlen hajtották végre, ezért körülbelül olyan 300 fogolynak a lefejezésére került sor, a többiek életben maradtak, mégpedig azért, mert az angol trént őrző katonaságnak mégiscsak sikerült úrrá lenni a bekerítési kísérleten, tehát igazából nem jelentett nagy fenyegetést, ez a francia lovas támadás. A küzdelemnek a sötétedés vetett véget, és az angolok teljes győzelmet alattak, kénytelenek voltak visszavonulni a franciák, súlyos veszteségeket szenvedve, és ez a csata úgy tűnt, hogy eldönti a 100 éves háború menetét, hiszen 5. Henrik végül is egy olyan megállapodásra jutott Károllyal, hogy Károly halála után ő fogja örökölni az angol, vagy a francia trónt. Tehát tulajdonképpen 5. Henrik már elkezdte használni a Franciaország királya címet is. Érdekességként említem, hogy Zsigmond magyar király közvetítési kísérletet hajtott végre a két uralkodó között, tehát találkozott Károllyal is, elutazott Angliába is, Canterbury-ben tárgyalt 5. Henriket, egyetlen középkori magyar király, aki járt Angliába, és egyességet kívánt létrehozni közöttük, hiszen ő arra is tekintettel volt, hogy Magyarországnak az oszmán fenyegetéssel kell megküzdenie, tehát hogy az elsődleges érdeke volt, hogy a keresztény uralkodók között ne kerüljön sor jelentős harcra. Nem sikerült mindazonáltal ezt az egyességet létrehozni. És akkor elérkezünk a háború utolsó szakaszához, ahol viszont a franciák kerekednek fölénybe, mégpedig elsősorban annak köszönhetően, hogy a francia teoretikusok, hadművészettel foglalkozó gondolkodók fölismerik a tűzerő jelentőségét, nem csak a várostromokban, hiszen ott már korábban is alkalmaztak kőhajító gépeket, faltörő kosokat, sőt a tűzfegyverek megjelenésétől kezdve, azaz a 14. századtól kezdve ágyúkat is. Azonban a nyílt mezei csatákban még az ágyúk használata, hogy úgy mondjam, kezdetleges szinten volt, például Crécynél az angolok állítólag bevetettek pár ágyút, de ezeknek inkább lélektani hatása volt, mint tényleges pusztító ereje. Viszont a 15. század első évtizedeitől kezdve a tüzérségi technika olyan fejlődésen ment keresztül, hogy időszerűvé vált az ágyúk csatákban történő tömeges alkalmazása, illetve várostromokban a kőhajító gépek és a faltörő kosok felváltása tüzérségi eszközökkel. Ezért a francia tüzérség az 1420-as, 30-as évek során rendkívül gyors és látványos fejlődésen ment keresztül, aminek eredményeképpen megindult az angolok által elfoglalt területek visszafoglalása. Ennek legjelentősebb eseménye az 1429-es orleáni ostrom volt. Egész pontosan az angolok ostromolták Orleán városát először, francia őrség kitartott, majd az angoloknak sikerült elfoglalnia az erősséget, illetve a várost, viszont francia felmentősereg érkezett, amelyben Jeanne d'Arc, a francia parasztlány, aki hát mondhatjuk, hogy megbabonázó hatást gyakorolt ugye mind a francia nemességre, uralkodó osztályra, mint pedig a köznépre és a katonaságra, a csodatévő orleáni szűz vezetésével indult el az ostrom, és sikerrel is járt, sikerült visszafoglalni Orleán városát. Említettem a Rettenthetetlen című filmet, hát itt is megemlítenék az érdeklődők számára egy látványos filmet, ami a történelmi eseményeket meglehetősen jól és történeti hűséggel foglalja össze. Ez Luc Bessonnak a Jeanne d'Arc című filmje, ahol az orleáni szűz szerepét Milla Jovovich alakítja, de érdemes megnézni ezt a filmet. Tehát innentől kezdve fölénybe kerülnek a franciák, és az 1430-as, 40-es években egyre másra foglalják vissza az angolok által megszállt várakat, erősségeket, mind Nyugat-Franciaországban, mind pedig Észak-Franciaország területén, olyannyira, hogy 1453-ra, a háború végére mindössze Calais marad az angolok ellenőrzése alatt, tehát összefoglalva azt mondhatjuk, hogy súlyos veszteségek és óriási pusztítások árán ugyan, de a háborút Franciaország nyerte meg, ugyanis Anglia immáron véglegesen kiszorult a kontinensről, Calais kivételével összes területét, az angol korona alá tartozó területet elveszítette. Ráadásul ugyanebben az évben Angliában elindul a rózsák háborúja néven ismert hatalmi küzdelem a Lancaster, illetve a York dinasztia között, amely éppen pont 32 esztendeig tart, és amelynek végén a küzdelemből a Tudor dinasztia kerül ki, 7. Henrikkel az élen, ugye 1485-ös Bosworth-fieldi csatában arató győzelmet. Na most ennek az eredménye, hogy Anglia a 15. század második felében másodrendű hatalommá süllyed vissza, tehát 1453 és a Tudor dinasztia megerősödése, ami ugye a 7. Henrik uralkodása végére, 8. Henrik uralkodása elejére valósul meg, nem tud a kontinens ügyeibe jelentős mértékben beleszólni. Ráadásul a rózsák háborújában jelentős veszteségeket szenved az angol nemesség, tehát egy új uralkodó osztály, a gentry, ugye egész más fogalom, mint nálunk a 19. században, az új nemesség kialakulásának időszaka ez. Tehát a 100 éves háború következményei a 15. század második felére, de még a 16. század első néhány évére is rányomják a bélyegüket. Van-e esetleg még kérdés, amire nem adtam választ?
Igen, nagyon szépen köszönöm a tartalmas és informatív választ. Említette ugye az orléani szüzet, és róla szeretnék még kérdezni meg esetleg, hogy voltak-e még nők, akik fontos szerepet játszottak a háború során, és hogyha igen, akkor kik ők, és mi az ő történetük?
Az orléani szűz szerepe a legismertebb, ugye francia nemzeti hősként tartják számon a mai napig is, és hát a történeti utóélete sem érdektelen, ugye például a II. Világháború idején, ugye amikor Franciaország német megszállás alá került, és a francia társadalomnak egy igen jelentős része szemében Anglia ugye népszerűtlenné vált, hiszen ugye úgymond őket cserben hagyták Dunkerque-nél, és nem vették ki a részüket a németek elleni küzdelemben. Érdekes módon ebben az időszakban Jeanne d'Arc kultusza, ugye, aki az angolok ellen harcolt, megerősödött. Ugye, tehát a Vichy Franciaország idején, és hát ezt a németek is támogatták, hiszen ők mindenáron éket akartak verni a franciák és az angolok közé. Na de visszatérve a középkorba, a nők szerepe. A 100 éves háborúban Jeanne d'Arcon kívül nem ismerünk olyan jelentős személyiséget a szebbik nemből, akik hát tevőlegesen is kivették volna a részüket a küzdelmekből, vagy esetleg közvetett módon avatkoztak volna be abba, de föltétlenül hangsúlyoznunk kell, hogy a középkori seregek hát mondjuk így fenntartása, mozgatása, illetve élelmiszerrel való ellátása szempontjából a hölgyeknek is rendkívül fontos szerepe volt. Ez egy viszonylag új kutatási ág a hadtörténet terén, ugye, amely régebben a csatákkal volt kizárólag elfoglalva, a hadjáratokkal, a logisztika vizsgálata, ugye, hogy a seregek mozgatása, harcba vetése, felszerelése, utánpótlás, ellátás, stb. Hogyan zajlott, milyen körülmények között? Na már most a kutatásokból egyértelműen kiderül, hogy a hölgyek segítségét még a középkori seregek sem tudták nélkülözni, hiszen a katonák mosónőket alkalmaztak, markotányos nők követték a sereget, akik az élelmiszert árulták, kereskedtek velük, és hát bizony el kell ismernünk, a prostituáltak is hozzácsapódtak a seregekhez, mint ahogy ez a középkorban, de azt megelőzően az ókorban, vagy kora újkorban is előfordult. Tehát összefoglalóan erre a kérdésre azt válaszolhatjuk, hogy a háborúkból az egész társadalom ki kellett, hogy vegye a részét. Nem mellesleg azért is, mert amikor a férfiak háborúban voltak, akkor a termelő munka igen jelentős részét is az otthonban adottak, és ezek közül az asszonyok is végezték. Tehát össztársadalmi szempontból azt kell mondanunk, hogy a nők szerepe nélkülözhetetlen és túl nem értékelhető a 100 éves háború során is.
Rendben, köszönöm. És még egy olyan kérdésem lenne, hogy a kísérletek voltak-e a békére? Hogy volt-e egy uralkodó, aki 70 év után azt mondta, hogy jó, én ezt meguntam, szeretném, ha most már vége lenne?
Igen, hát ezek közül ugye a legjelentősebb a Zsigmond király közvetítő szerepe, ugye, amire utaltam. Azt kell elmondani a középkori háborúkkal kapcsolatosan, és ez a 100 éves háborúra is maradéktalanul igaz, hogy nem úgy kell ezt elképzelnünk, mint a modern kori háborúk, amelyek során folyamatos hadakozás zajlott. Tehát a középkori háborúk általában az év azon időszakára korlátozódtak, amikor az utak járhatók voltak, az időjárás körülményei nem voltak túlságosan mostohák, azaz legjobb esetben a kora tavaszi időszaktól a késő őszi időszakig zajlottak, de azért a legtöbb esetben még inkább úgy mondanám, hogy tavasztól őszig, tehát még kora tavasz, meg késő ősz csak akkor játszott közre, hogyha rákényszerült valamelyik hadviselő fél, és a téli időszakban nem volt hadakozás. Na most ez azt jelentette, hogy a hadviselést időről időre békésebb időszakok váltották föl, a téli időszakot mindenképpen ide sorolhatjuk, illetve a brétinyi békét ugye említettem, de az is kiemelendő, hangsúlyozandó, hogy ezek a béke időszakok sem jelentettek teljes fegyvernyugvást. Tehát a középkori ember számára a hadviselés, az, hogy összecsapások vannak, harcok vannak, az megszokott dolognak számított, sokkal inkább, mint a modern korban. Tehát van olyan történész is, aki azt mondja, hogy tulajdonképpen a középkori társadalom az egy háborúra szervezett társadalom volt, tehát ahol a háború volt a normalitás, és a béke időszak számított kivételesnek. Ez valószínűleg azért túlzás, tehát azért nem mennék el ilyen messzire, de az kétségtelen, hogy a középkori társadalmak számára a harc, a pusztítás, a halál és az ezzel járó szenvedés sokkal inkább elfogadott és hétköznapi dolognak számított, mint a modern korban. Tehát, hogy a békékről, inkább fegyverszünetekről beszélhetünk a háború során, de jelentősebb fegyvernyugvás csak a bretigny béke után, mint egy 9 esztendeig került sorra. És hát az, hogy 100 éves háborúként emlegetjük, holott több mint 100 éves időszakról van szó, ugye 1337-1453, jelzi azt, hogy a békésebb időszakokat is beleszámították a történészek, és a 100 esztendő az valójában azon esztendőknek a száma, amikor is tényleges deklarált hadi állapot volt a felek között.
Anglia és Franciaország, ugye, mint a két résztvevő ország későbbi politikájára volt-e bármilyen hatása ennek a 100 éves háborúnak?
Az angol-francia ellenségeskedés az mind a 100 éves háború előtt, mind pedig azt követően tovább élt. 8. Henrik ugye, szintén viselt hadat több ízben a franciák ellen. Igaz, ezek nem voltak olyan nagy horderejű hadjáratok, mint a 100 éves háború idején. Franciaország azonban mindenképpen azt mondhatjuk, hogy megerősödve került ki a 100 éves háborúból. Ezt jelzi az is, hogy Burgundia, a mai Franciaország területén van ugye Burgundia tartomány, de ekkor önálló ország. Burgundia a háború második felében, mint Anglia szövetségese harcolt, azonban a háború után Franciaországgal lépett szövetségre, és később a két ország egybeolvadt, és ez olyan következménnyel járt, hogy a 15. század végén Franciaország már mint hódító nagyhatalom lép föl. Ugye 1494-ben kerül sor 8. Károly itáliai hadjáratának megindítására, aminek célja a nápolyi királyság megszerzése. A nápolyi királyságban korábban is a francia eredetű Anjouk uralkodtak, tehát ez jelentette a jogigényt a francia király számára, és ezzel elindul az itáliai háborúskodások sora, az olasz történetírás, mert korabeli itáliai források a Calamita néven emlegetik ezt az eseménysort, és ennek eredményeképpen Franciaország századforduló, 15.-16. századfordulóján jelentős nagyhatalomként tűnik föl az európai politika színpadán, és különösen hangsúlyozza a nagyhatalmi helyzetét, illetve igyekszik ennek súlyt adni, akkor, amikor 1519-ben 5. Károly jogora alatt egyesül a Német-Római Birodalom, illetve Spanyolország. Hát az egyesült, hogy azt idézőjelbe kell értenünk, tehát tulajdonképpen a két birodalomnak ugyanaz a királya, tehát personál unió vagy uralkodója kerül sor, de mindazonáltal Franciaország magát bekerítve érzi, hiszen Spanyolország délfelől, Német-Római Birodalom pedig nyugat, vagy kelet felől fenyegeti az országot. Ráadásul, hogy a Német-Római Birodalom igen gyakran szövetséget köt Angliával, tehát még az angolok részéről fenyegető veszély sem hárult el teljes egészében, de a 16. század első felében Franciaország sikerrel dacol ezzel a fenyegetéssel, még ha érik is kudarcok, mint például 1525-ben, hogy a páviai csatában maga első Ferenc francia király is fogságba kerül, ahol Madridba szállítják, Madridban őrzik őt, és hát ennek közvetve hatása van a mi történelmünkre is, ugyanis első Ferenc francia király a madridi, mondjuk így házi őrizetéből titkos levelezést folytat Szulejmán szultánnal, és arra kéri őt, hogy a Habsburgok ellen lépjen föl, és ezzel közvetve nyújtson segítséget Franciaországnak. Tehát tulajdonképpen a legkeresztényibb király, a francia király a pogánnyal, Szulejmánnal létesít szövetséget, a szintén keresztény Habsburgok ellen. Mindazonáltal azonban továbbra is fenntartom azt az álláspontot, hogy Franciaország a 100 éves háború után mint nagy hatalom politizál.
Nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt, és köszönöm, hogy eljött a műsorba.
Én köszönöm a lehetőséget.
Remélem tetszett nektek a mai epizód, ne feledjétek el bekövetni az Instagram oldalunkat, időnként megnézni a weboldalunkat, és a Facebook oldalunkat is lájkoljátok. Valamint, aki szeretné támogatni a munkánkat, az a Patreon oldalon, Patreon lehet. Azért is érdemes követni mindegyik platformunkat, mert nagyon érdekes és izgalmas projektek jönnek majd a közeljövőben, mind a podcast számára, mind pedig a weboldal számára, és hamarosan a termékekkel is jelentkezünk, amiről már láthattatok pár képet Instagramon és Facebookon. Szóval mindenki figyeljétek!